Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Thank you.
a mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok még az élő Istennek ígéjét, hogy megvan írva Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levele első részében, válogatott versekben így. A 9. versben. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, ami Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. 18. verstől. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Mert megvan írva. Elvesztem a bölcseknek bölcsességét, és az értelmeseknek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írás tudó? Hol a világnak vitázója? Nem de nem bolondsággá tettei Isten a világnak bölcsességét? Mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig a Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Ám de maguknak a hivatalosaknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtlensége erősebb az embereknél. Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyám fiai, hogy nem sokan hivattatok bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket, és a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse. Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nekünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul. Hogy amint megvan írva, aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjen. Imádkozzunk. Hódolni jöttünk te eléd, örökkévaló Isten. Hódolni és felmagasztalni a nevedet, azt a háromszorosan is szent nevet. Jöttünk azért, hogy bemutassuk szívünket, életünket, hogy teljesen bírod. Hogy tiéd a lelkünk, tiéd az erőnk, tiéd az értelmünk. Jöttünk, hogy elmondjuk, hogy rendelkezel velünk, és rendelkezz velünk. Jöttünk te hozzád, mint ahogy megismerhettük a véghetetlen kegyelmednek bölcsességét, bölcsességednek szeretetét, szeretetednek személyét, Jézus Krisztust, és mindazt, amit benne és általa nekünk tervezve adtál és adsz. Most pedig arra kérünk, édesatyánk, a Krisztus Jézusért, hogy a te drága lelkedet meg ne vont tőlünk. Esdeklünk is előtted, hogy bocsásd meg mindazokat a bűnöket, amiket úgy követtünk el, hogy megoltottuk a lelkedet, vagy megszomorítottuk a lelkedet. Hiszen az élettől fosztottuk meg magunkat. A veled való közösségnek szent lehetőségétől fosztottuk meg magunkat. Uram, könyörülj rajtunk, és légy itt ígéreted szerint a Jézus Krisztusért, és munkálkodj hatalmasan a mi életünknek, a mi hitünknek növekedésén. Amen. az a szent ígének alapján bizonyságot kívánok tenni közöttetek a Szentlek Úristen segítségével, megírva található Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levele első részében, a 18., a 22. és 23. versekben a következőképpen. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Rabindranath Tagore azt mondta egy alkalommal, hogy a nagy emberek kínlatkoztatásait sohasem a szavak szűk értelmével kell elfogadni, hanem a szellemiségében kell megismerni. Egy olyan gondolkodó, egy olyan elmélkedő embernek a kijelentése ez, amelyik messze viheti az ember gondolatait, ha valaki rááll az ő lelkének hullámhosszára. Azt is mondta egy alkalommal, hogy az emberi életnek egyetlen célja, hogy felfedezze, hogy mindennel rokon, és egyesülve az Istenséggel teljes békére, és a szeretet teljességére jusson. Ő beszél az európai emberekről és az európai gondolkodásról a következőképpen. Nem elég, ha valaki föltalál, fölfedez, új gondolatot hoz, dolgozik teljes erővel, és nagyja akar lenni, nem elég a boldogsághoz. Végképp nem elég az Isten ismerethez. Mert mögötte egy olyan tűz ég, amit az ember a maga elismeréséért, elismertségéért folyamatosan rak. Ezért lehetetlen, hogy megismerje a csendet, a békét és az istenséget. Akik gondolkodni szeretnek, nyugodtan gondolhatják tovább, hogy milyen dolgok foglalkoztatták ezt az embert. Ő úgy gondolta, hogy az ember, ha lemond a magához való jogról, és megtagadja magát, hasonlóképpen beszélt, mint Jézus, annak van lehetősége és esélye arra, hogy annak lássa a világot, ami, mert amíg belső erői feszítik az elismertségért, addig a világ képe és minden gondolata irreális. Nem a valóságot látja, és nem valóságnak látja. A belső terveit tartja valóságnak. Éppen ezért minden, ami kijön belőle, irreális. Azért hoztam ezt a hindu gondolkodót ide a mai istentiszteletnek az elejére, hogy tessék végig gondolni, hogy egy sereg olyan jószándékú, bölcs ember volt, van és lesz a világon, akik megoldást keresnek, hogy hogyan lehet az embernek békességre jutni, hogyan lehet az Istennel közösségbe kerülni, hogyan lehet az életet szebbé tenni, hogyan lehetne megvalósítani a szeretett közösséget az egész világon. Aztán persze eljut arra a felismerésre, hogy nem minden ember alkalmas erre. Eljut arra a felismerésre, hogy mi minden gátja és akadály annak, hogy az ő vallása, az ő hite szerinti megismerés az emberekké legyen. Bölcs, kétségkívül bölcs, nagy bölcs, nagy gondolkodó, nagy ember. Alig van nagyobb ember nála a földön. Mégis, amit elmond, valahol kevés. Pedig megragadó az a gondolatvilág, hogy a szellemébe keressük mindennek végső megoldását, mindennek fundamentumát, mindennek értékrendjét. Ez szimpatikus gondolat. Mégis kevés. Azt mondja tudnik a Bibliának a kijelentése, hogy a lélek dolgait csak a lelki emberek érthetik. És ettől kezdve lesz nagy kérdés, hogy milyen lelki ember érti a milyen lélek dolgait. Ezt is itt vagyom most, nem folytatom tovább. Átlépek egy másik területre. Azt mondja az Isten igéje, hogy az Istent a bölcsesség nem ragadta meg. Istent a bölcsesség nem érte utol. Aki Berzsenyi versét ismeri, tudja, hogy kit bölcs láng esze föl nem ér. Éppen ezért úgy döntött az Isten, hogy megjelenik. Testet öltve megjelenik, hogy ne bölcselkedni kelljen az embernek, hogy ne olyan világba turkáljon és keresgéljen, amiben nincs otthon, hanem eljön testben, és az ember számára szóval és cselekedettel ad kijelentést. Ezt tette Jézus Krisztusban. Bemutassa az Istennek véghetetlen hatalmát, erejét, gondoskodását, szeretetét a maga áldozatában. Ebből lett, amit ma úgy hívnak csak sokan, hogy a kereszt. A kereszt. Hogy hogyan viszonyul ez a világ ez a kereszthez, ezt csak két néppel érzékelteti az apostol. Az egész pogányvilágot, mondhatnám az egész művelt pogányvilágot, berekezti a görög szóba, vagy a görögök, hiszen közismert a kultúrájuk, közismert a világverő filozófiájuk, közismert hallatlan mély gondolkodásuk, csodálatos irodalmuk, fantasztikus zenéjük, muzsikájuk, közismert. És azt mondja, hogy a görögnek ez a kereszt, ez az isteni megoldás, ez bolondság. Biztos ti is olvastátok életek során azt a különös kis megjegyzést, amikor leírják, hogy megtaláltak egy római korból származott kőlapot egy rajzzal. Ezen a rajzon egy kereszt van, rajta egy megfeszített szamárfej, és előtte egy római katona térdel imádkozik. Nem fejtették még meg, és nem tudjuk pontosan, hogy ez a Krisztus keresztjének a gúnyrajza-e, vagy a római birodalmat ábrázoló katonának a gúnyrajza-e, vagy a kettőjé együtt. De mély megvetésről tanúskodik. Egy megfeszített szamárfej, és előtte egy hódoló római katona. A görögnek ez a kereszt, ez áldozat. Szamárság, bolondság. Nem lát benne semmi logikát. Hogy eljön, de valaki, és egy ember, egy közönséges, egyszerű ember meghal a kereszten a maga naivitásai miatt, és ez megoldást hozhatna a mindenségnek. Bolondság. A második, amit megnevez Pál, az a zsidóság. Azt mondja, a zsidónak a kereszt pedig botránkozás. Hát nézzük most egészen más szemszögből, mint ahogy szoktuk nézni ezt a kérdést, a botránkozás kérdését. Izraelnek abban az időben nem a judaizmus a központi gondolata és vezérlő eszméje. Ott akkor Izrael számára a központi vezérlő gondolat és eszme a messiás váradalom. Hogy eljön majd az, aki Úr mindenek felett, aki rendet tesz, aki szabadít, és aki vasveszővel uralkodik. Lehetetlen meggyalázni egy ilyen vágyakozást, várakozást azzal, hogy meghal a Messiás. Eltöpesztő a számára, és botránkoztató a számára, hogy gyönge a Messiás. Az uraknak ura lehetetlen, hogy gyönge legyen. És végképp elképzelhetetlen a számára, hogy szenved a Messiás. Hiszen csak a bűnösök szenvednek. Tudja a saját életéből, hogy minden bűn fizetsége büntetés volt és halál. Lehetetlen, hogy a Messiás az legyen, akit itt emberek Messiásnak kiáltottak ki, aki szenvedett, bűnösök közé számoltatott, és egy elképesztő, gyönge, hatalom és erő nélküli állapotban meghalt. Lehetetlen, ez a Messiás legyen. Botránkozás. Minél vallásosabb, minél ortodoxabb, annál inkább elviselhetetlen számára és gyűlölt számára a gondolat, hogy ez a Jézus lehet a Messiás. És mert minden gyöngének halni és pusztulni kell, ezért önnön kezével vett véget a Jézusi útnak. És tessék visszaemlékezni arra, hogy ott a keresztnél milyen mondatok hangoznak el. A Lator azt mondja, ha valóban Isten fia vagy, szállj le a keresztről, és szabadíts meg engem is. Ezt beteszed a valkarod, fiókba teheted, el lehet hesegetni a fejedtől, mert Lator nem bír értékkel a mai ember számára. Ember számba se veszi az ember, így a véleményét se hallgatja meg. Na de a papi fejedelmek véleménye már csak számít. Mit mondják ott a Golgota kereszténél? Azt mondják, ha Isten fia, szálljon le a keresztről, és majd hiszünk benne. Na de miben hisznek? Hát abba, hogy akkor ő a Messiás. Ha van hatalma, és nem fog meghalni, és ki fog derülni, hogy nem Úr felette a szög, nem Úr felette egy földi ítélőbíróság, nem Úr felette a tehetetlenség, akkor kiderül, hogy hatalmas, erős, akkor elhiszik, hogy ő a Messiás. A zsidónak botránkozás, hogy gyönge ez a Jézus. És most hadd beszéljek azokra, akiről Pál nem szól. Eszébe se juthatott, hogy 1999. októberében Keremföldön mondjuk Isten tisztelet lesz ilyen formában. Meg se álmodhatta, hogy a föld golyónak micsoda népesedése lesz. És tessék figyelni, hogy mennyire korszerű, milyen napra kész mondatokat mondott ez a Pál. Hogy a görögösen gondolkodónak bolondság, a zsidósan gondolkodónak botrány, tessék mondani, ki marad? Ki akkor az a nekünk? Nekünk pedig élet. Ki az a nekünk? A zsidóságnak az a része, amely megtérhetett a Krisztushoz. És a pogánságnak az a része, amely megtérhetett a Krisztushoz. Ez lett a nekünk. Elenyészően kevés a mindenségben jelen lévők létszámához képest. Mert hadd mondjam el nektek, hogy egy sereg templomba járó embernek az életében sem lett élet forrássá a Krisztus Jézus. Egy sereg templomba járó embernek, igét hallgató embernek az életébe ma se lett a nekem az élet Krisztus. És a meghalás is nyereség, bizonyságtétele, bizonyságtételé. Éppen ezért a mai napon megszólít az Isten igéje téged is, és azt mondja, azoknak bolondság és azoknak botránkozás, akik elvesznek. Akik elvesznek. És hogy úgy szeretném, hogyha megmernéd vizsgálni a szívedet, a hitedet, a Jézus Krisztushoz való viszonyodat, hogy nézd meg, hogy valóban ez a Jézus Krisztus neked életadóvá lett-e, életformálóddá lett-e, életed urává lett-e. Mert ez egyetlen igaz kérdés. Így mondja az ige, hogy tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lett nekünk Istentől, igazságul, szentségül és váltságul. Olyan szavak ezek, amelyeket mindegyiket egyen-egyenként ismerünk. De Isten azt mondta, hogy nem ismeret kérdése, hanem életforma kérdése. Tessék nézni, hogy a hívő ember életében mivé lett ez a Krisztus? Igazságul lett, szentségül lett, és váltságul lett, és attól kezdve, aki benne hisz, a megszentelődés állapotában van. Már szent, de a tökéletességig megy előre. Már a Krisztus illata az életre, de egészen a Krisztus orcának kiábrázolásáig megy előre, amíg felragyog rajta a Krisztus. Tudjátok, amikor valakinek a szívét, lelkét és életét betölti az Isten szent lelke, és ezzel kapja meg azt az ajándékot, hogy szereti az Istent. Mert kitöltetett rá Isten szerelme a szent lelke által, annak az embernek az élete minőségileg megváltozik. Egy például befejezem. Nagyon szerettem nézni édesanyámat, amikor dagasztott. Kisgyerekek voltunk, és este már a kályha mellé el volt téve a régi időben maradt kovász. Annak ott kellett valamiért langyosan maradnia, mert másnap hajnalban dagasztás történt. Ilyen nagy tálba, ott volt benne a liszt, belöntötte a vizet, nem tudom mi mindent tett el, sótokat, nem akarom elmondani. Aztán beletette a kovászt, és csak néztem, hogy gyúrja, 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 és amikor meggyúrta, akkor befette egy ruhával, azt mondta, most kelnie kell. Mi néztük, mi az, hogy kelnie kell, de valamiért kelnie kellett. És akkor elkezdett dagadni, sokkal nagyobb lett, mint ami volt, és szinte kifolyt a hatalmas nagy vájlingból. Akkor aztán három részre szabta, három ilyen furcsa, hosszúkás kosárra beletette, és akkor azt mondta, hogy na Karcsi, a Tamással elmentek, és megsütetitek a péknél. És vittük a hónunkat, és nézegettük, nyomkodtuk időnként, ebből lesz a kenyér. És amikor visszamentünk a pékhez, és készen volt, akkor nem is tértem rá arra a kis furcsa, különös illatú, külön melengetett kovászra, arra az egészen fura halmaz állapotú lisztre, a vízre, a sóra. Valahogy jó illata lett ennek a sült kenyérnek. Valahogy kívánatos volt, éhes lett az ember. Törögetni kezdtük, tudjátok, ott azt a megvagdosta a pék, annak még jobb íze volt. Apánk deharagudott érte, hogy mit csináltatok a kenyérrel? Hát ettük. Amikor valakinek az életébe az Isten ígéjét és szent lelkét adja, nem csak más állapotba kerül, hanem más emberré lesz. Van illata. Van vonzása. Más az értéke. Ugye tudod, hogy rólad van szó. Hogy akit Isten szerelme, kegyelme, áldozata, új emberré gyúr, igéje és lelke benned, mint a szent kovász, munkálkodik, jó illatúvá tesz. És az ilyen embernek Jézus is kenyér. Én vagyok az életnek kenyere. Ugye testvér, nem kell többet magyarázni, mit jelent, hogy nekünk Jézus Krisztus keresztje minden. Az életünk. Imádkozzunk. Uram, te, aki ismersz minket egyen-egyenként, jól tudod, hogy mire, kire van szükségünk. Hadd beszéljen most többet a szívünk, Uram, mint a szánk. Arra kérünk, hogy építs meg, és tégy minket jó illatú gyermekeiddé, a Krisztus Jézusért. Amen. Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a Galácia gyülekezetnek levele 6. részéből, a 6. rész 2. versét. Tessék fölmaradni. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. A gyülekezet foglalja a helyét. Amikor rátok nézek, mindig eszembe jut az a különleges, kiválasztó kegyelme az Istennek, hogy két szívet egymás mellé rend el. És eldönti, hogy ez a két lélek egymásra találva, jóban, rosszban, támasza is, éltetője is, örömszerzője is legyen a másiknak. Mind a kettőtöknek Isten úgy döntötte, hogy még más ajándékot is ad. Jézus Krisztust. Mind a kettőtök hitet is kapott és üdvösséget. Bocsánattal és kegyelemmel. És ebben az isteni ajándékrendben, hogy nektek adta a fiát, a aztán egymásnak adott titeket lehet megélni a házasságnak a nem könnyű életét. A parancs ma is ugyanúgy szól, mint 25 évvel ezelőtt. Egymás terhét hordozzátok. Úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Ehhez kérünk ma itt Istentől áldást. És megköszönjük azt a sok kegyelmet, azt a sok erőt, amivel eddig elhalmozott titeket. A kérésem, hogy tessenek ül maradni ketten, a gyülekezet majd föl fog állni. És utána tetszenek mondani az esküszövegét, úgy, mint akkor. Kérem a gyülekezet, álljon fel. Mondd utána, te férfi testvérem, én, nevét kérem, esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, hogy ezt a nőt, akivel Isten színe előtt vagyok, szeretem. Vele megelégszem, hozzá hű leszek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtáig, vagy holtomig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője leszek. Isten engem úgy segélye. Mondd utánam te is, asszony testvérem, én esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, hogy ezt a férfit, akivel Isten szín előtt vagyok, szeretem. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek. Vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges segítőtársa leszek. Isten engem úgy segéljen. Áldunk és magasztalunk téged, édesatyánk, a te véghetetlen hűségedért. Köszönjük, Uram, Jézus Krisztusban bűneink bocsánatát. Köszönjük Jézus Krisztusban reménységünk megvalósulásait. Köszönjük, Uram, ezt a házasságot, ezt a párt, és hadd tegyük mi is úgy a kezedbe a gyülekezet közösségében őket, hogy te, aki elkezded a jó dolgot, be is fejezed az ő életükben, de megtartod őket a magad nevének dicséretére és dicsőségére. Köszönjük őket is. Köszönjük, Uram, a szeretetüket, a hűségüket, minden szolgálatukat. Légy áldott, Uram, minden erőért, amit tőled kapva továbbadhattak. Most pedig hadd könyörögjek, Uram, minden házasságban lévőnek az életéért, hogy te irgalmad, szeretetet megújító kegyelmet munkálkodjon bennük is hatalmasan. Kérem ezt Jézus Krisztus nevében. Amen. minden gondotokat őre elvessetek, mert néki gondja van rajátok. A mindat Istennek kegyelme, a fiúnak szeretete, és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon minnyájan mi vélünk. Amen.